Kedves hallgatóink! A nagybőti időszakban a Hét főbűn pszichológiai szempontból című tematikus műsorunk 5. része következik, melyben Kerényi Kata beszélget Éger Csaba pszichológussal.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Kerényi Kata vagyok, itt ül velem szemben Éger Csaba pszichológus, akivel folytatjuk a Hét főbűn pszichológus szemmel című sorozatunkat. Örülök, Csaba, hogy ismét a stúdióban találhatom.
Szintén számomra is öröm és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
A torkossággal folytatjuk. Ide is hoztam egy picike előszót, hogyha megengedi. A középkori isteni színjátékban Dante kategorizálást követi. Akik némi kitérő után majd a mennybe kerülnek, a purgatóriumban időznek, így a falánkok egy része is, akik megúszták annyival, hogy csontsoványra fogyva, csak a szemük gödréből bámulgatnak. A földi életünkben változatos és illatos ételekben tobzódó torkosokat azonban a pokolra juttatja, ahol szünet nélkül egyhangú, súlyos, örök eső esik rájuk, és mindörökké bűzlő sárban cammognak. Hát azért Dante egy kicsit túlzóan fogalmaz, azt gondolom, hogy azért ez ekkora problémát biztosan nem jelentett, illetve nem társul ennyire nagyon konkrét, borzasztó képzelgéssel, de a torkosság nagyon-nagyon sok mindenre visszavezethető. Nem is biztos, hogy az az alapprobléma, jól gondolom?
Igen, amit a Hét főbűnnél érdemes így az emlékezetünkbe hívni, hogy izgalmas módon, ha ezeket elolvassuk, hogy torkosság, vagy kevésség, vagy irítség, vagy harag, akkor önmagában mindegyiknél lehet az az érzésünk, hogy hát ez azért így annyira nem nagy ügy, vagy szóval, hogy nyilván mindannyian haragszunk néha, meg kevélyek is vagyunk, meg hogy ez így nem is kikerülhető, tehát az életünknek mindenképpen része, és akkor hát logikusan következik ebből a kérdés, hogy akkor miért ezek a főbűnök? Miért nem mit tudom én, a gyilkosság, vagy valami ilyen dolog? De ugye a Hét főbűnnek a gondolatköre mögött teológiai aspektusból, és itt azért a pszichológiával azt hiszem, hogy könnyen egyet értenek, az áll, hogy ezek kiindulási alapok, ezek források. Ezek források, ugyanígy a torkosság is. Tehát az, hogy torkoskodtam, tehát megettem egyszer egy tábla csokit, ez még csak a súlyos bűn kategóriába sem esik, így a katolikus teológiában, tehát a Szentmise elején lévő közösségi bűnbánati liturgiában ez megbánható, és akkor szentáldozáshoz lehet járulni, de mégis a torkosság az meg tud ágyazni egy olyan típusú működésmódnak, ami aztán ennél nagyobb gondhoz is vezetett. És a nagyobb gond az a bűnök értelmezésében természetesen mindig az, hogy az Istentől eltávolítanak, és önmagunkra helyezi a fókuszt, azt mondja, majd én tudom, hogy nekem mi a jó. A pszichológia irányából, hogyha közelítem a torkosság, falánkság témakörét, hogy hogyan is vagyunk a túlzó ételfogyasztással, vagy akár italfogyasztással, akkor azt a kérdést tehetjük fel, hogy milyen funkciója van annak az étkezésnek számunkra, amit magunkhoz veszünk. Akár a reguláris, normális, tehát reggeli, ebéd, vacsora, 10 óra jusonna, akár pedig az ezeken túlmutató számú étkezéseknek, vagy az adott étkezésen belüli túlzó mennyiségnek, amikor még a negyedik rántott húst is megeszem, miután kirendeltem egy hatodikat is, szóval, vagy meg tudok állni. Tehát mi lesz ennek a funkciója, miben segít ez engem a pszichológia? Azt mondja, hogy nem véletlen, tehát amikor nem szervi okokról beszélünk például a túlsúly esetén, vagy akár az alacsony súly esetén, ami nyilván az ellentettje lenne, de szintén az evészavarok közé soroljuk, akkor azt mondja, hogy ezek nem véletlenül alakulnak, nem úgy van, hogy egyszer csak valaki meghízik és pont, hanem keresi az értelmet mögött, hogy mi lesz a funkciója, miben segíti a torkos embert, hogyha ezzel a szóval akarunk élni, az önmaga torkossága. És hogyha ezt lebontjuk most apró pénzre, hogy mi, akik mondjuk lehet, hogy nem 200 kilósak vagyunk, meg a hallgatók, de küzdünk mondjuk a nagybőjt idején azzal, hogy tartsunk meg egy bőjti elhatározást, vagy egy szigorú bőjti napot, vagy egyáltalán a bőjtől függetlenül, hogy ne nassoljuk végig a napot, mert nyilván ez nem is egészséges, tehát fiziológiai szempontból sem. Mi megvizsgálhatjuk magunk magunkat, hogy mikor tennénk ezt, mikor nyúlnánk az édességes szekrénybe, mikor érezzük szükségét annak, hogy ugyan esetleg már nem vagyunk éhesek, de azért együnk még. És hogyha ezen dolgozunk, ezeken a kérdéseken, akkor általában az mutatkozik, ha nem is mindig, de azért nagy számban, hogy megfigyelhető egy visszatérő mintázat. Hogy például tipikusan van is erre magyar szavunk, hogy stresszevő. Tehát akkor eszem, amikor stresszelek. Amikor éppen nehéz, amikor ugye mit jelent a stressz, általában valamiféle kontrollvesztettséget jelent, megterhelődést jelent a stressz, és erre egyfajta választ adok, hogy beviszek ételt, és ez a stressz érzés csökkenteni fogja. Ennek nyilván van egy hormonális vetülete, ahogy ezt meg tudja tenni az emésztésünkön keresztül, meg a felszabaduló hormonokon keresztül, de van egy funkcionális vetülete is, hogy összekapcsolódik a kettő, hogy én úgy küzdök meg a stresszel, hogy eszem. Például, de ugyanígy ez lehet a félelemre is, vagy lehet a belső értéktelenségemmel való küzdelmemben is, amikor éppen úgy fogalmazunk talán magyarul, hogy elanyátlanodva érzem magamat, ugye amerikai filmekből ismerjük ezt, hogy egy-egy nehéz életpillanat után az ilyen 5 literes csokifagyi, meg nem is tudom mit szoktak hozzáni, talán chipset, legalábbis így az ilyen régi típusú filmekben. Szóval válaszként jelenik meg ez a torkosság, és hogyha látjuk azt, hogy ennek funkciója van, ezt mondja a pszichológia, és ez megfigyelhető, a saját életünkben is legtöbbször megfigyelhető, akkor keresztény katolikus emberként föltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon én ezt a funkciót akarom-e? Tehát ez visze engem oda, ahova menni szeretnék. Egy kedves tanárom és kórusvezetőm azt szokta volt mondani, amikor tanított minket az életre, még gimnazistaként, hogy ha Bécsbe akarok menni, akkor a vasútállomáson érdemes nem a budapesti vonatra felszállni. Már most például, hogyha Sopronba vagy Szombathelyen vagyok, ha máshol vagyok, akkor ez a matek akár ki is jöhet. Tehát érdemes meggondolnunk, hogy mi a cél, ahova tartunk. És hogy a célnak megfelel az eszköz, amit választunk. Vagy jelen esetben a funkció, amit választunk, hogy az evésnek azt a funkciót adjuk, hogy csökkenjen a stressz. És itt érthető talán meg, azt hiszem, legalábbis én így tudom magam számára megérteni a teológiai aspektust, hogy a torkosság hogy tud bűnné válni, hogy amikor például stressz helyzetben evéssel válaszolok elsősorban, és azt mondom, hogy én ezt megoldom magamnak, akkor elveszem egyre inkább annak a terét, hogy az Istenre hagyatkozzak. Egyre inkább csökkentem a hitemnek a mértékét, az Istenbe vetett bizalmamnak a mértékét, és egyre inkább növelem azt a típusú belső megélést, hogy tudok én ezzel mit kezdeni. Majd én tudom, hogy nekem mi a jó. És hogyha így járok el, akkor viszont már láthatjuk azt, hogy a torkosság az a kiindulás ugyan, de ahhoz az alapvető bűnhöz tud vezetni, hogy önmagamat, embert előrébb helyezem a teremtőmnél, aki tudja, hogy engem miért és hogyan teremtett, és aztán ez majd számos másik bűnnek is kiváló táptalajt tud biztosítani.
Ebből a részből azt hiszem, hogy teljes mértékben értem. Egy olyan kérdésem lenne, hogy mi van abban az esetben, amikor, vagy nem tudom, létezik-e egyáltalán ember, aki nem így látja a csodálatos ételeket, mint például mondjuk a mama főztjét, amikor az ember bizonyos körülmények között köszöni, nagyon is rendben van az étkezésekkel. A stresszevésről mondjuk annyit tud, hogy ha kicsit stresszesebb állapotban van, akkor lecsúszik egy torta szelet, most mondtam valamit, általában a szénhidráttal szokta az ember magát jutalmazni, de ez nem annyira sűrűn fordul elő. De amikor a mamánál van, és a mamánál ott van, az a fantasztikus. Hát annak ki az, aki ellen tud állni?
Azt hiszem, hogy itt alapvető különbség van, hogyha a torkosságról, mint attitűdről beszélünk, tehát mint egy ilyen, mint stratégiáról, vagy funkcióról, ahogy idáig hívtam, tehát amikor beépítem az életembe azt, hogy az evésen keresztül oldom meg a bajaimat. Én most a stresszevést hoztam példának, de hozhatnám akár azt is, hogy összeveszek a feleségemmel, és ez nekem belső feszültséget okoz, megbeszélni nem akar, vagy tudom, vagy nincs eszközöm, de elmegyek és kajálok egy nagyot. Vagy éppen fogyasztok valamilyen italt, vagy alkoholt, tehát tehát elfordulok a nagyobb jónak az útjáról, ami ugye egy kapcsolati törés esetén nyilván a kapcsolati törés helyrehozatala lenne. amikor arról beszélünk, hogy van egy nosztalgikus helyzet, hogy a mama főztje, mert hazamentem és meglátogattam, és ez az én szeretett nyelvemnek abban a konkrét kapcsolatban egy meghatározó vetülete, hogy mondjuk az én édesanyám így tudja kifejezni a szeretetét, én pedig így tudom érezni az ő szeretetét, akkor itt nem gondolnám azt, hogy a torkosságról beszélünk, sokkal inkább arról, hogy egy alapkapcsolatunknak a bensőségességét megéljük, hazatérünk, és ebbe a biztonságba belekerülünk. Megint más lenne akkor, hogyha ez úgy válna funkcióvá, hogy nehézség idején, bármilyen típusú nehézség idején, egyből az lenne az első dolgunk, hogy fölhívjuk a drágamamát, és azt mondjuk, hogy nagyon nehéz a nap, léci, készíts nekem, nem tudom, ananászos csirkét, mire hazaérek, legyen ott, meg legyen ott a kedvenc csoki tortám, és akkor ez a két valóság összekapcsolódna, de az említett példában talán nem erről volt szó.
Tehát akkor ez nem számít 19-re lapot húzásnak, hogy a mamánál az ember mindig azt gondolom, hogy sokkal nagyobb gyomorkerülettel jön ki, mint szeretne.
Én ezt egészen máshol tudom látni. Hangsúlyozom, azért nyilván ez nem egy ilyen fekete-fehér történet, hanem föltehetnénk persze magunknak a kérdést, hogy mikor megyünk a mamához, meg miért, meg az miről szól, meg kiről szól, arról a kapcsolatról szól, vagy nem. Tehát szóval itt is nyilván megjelenhetnek kérdések, de így elsőrendű módon nem a torkosság irányából közelíteném én meg.
Feltétlenül látszik egy torkos emberen, hogy torkos, és a torkosságot minden esetben ételekre vagy italokra érthetjük?
Hát klasszikus értelemben a torkosságot ételre, italra értjük, de azt hiszem, hogy a torkossággal párhuzamos, vagy azzal egyen funkciókkal bíró egyéb fogyasztás azért jellemző ránk, különösen, hogyha vásárlásainkra gondolunk, hogyha médiafogyasztásra gondolunk, akkor láthatjuk mindkét ilyen nagy terület, ahol hát nem torkosság, mert nem esszük meg, de mégis fogyasztásnak is hívjuk, ugye? Tehát ahol megjelenhet ugyanez, hogy mi a funkciója annak az adott fogyasztásnak, amit éppen teszek. Nem, én azt gondolom, hogy egyáltalán nem feltétlenül látszik, mint ahogy a szívnek és a léleknek az Isten felé, vagy az Istentől elfordulása sem feltétlenül látszik kifelé. Tehát lehet, hogy én nekem már abban meg fog jelenni a torkosság, hogy megeszek 3 kocka csokit, és a más azt mondja, hogy jaj, hát ne viccelj, csak 3 kocka csoki, de közben én tudom belül, hogy funkcióját tekintve az nem csak 3 kocka csoki, hanem bír egyébben is, csak én így működöm, tehát én nekem ez ennyi. Van, aki pedig meg fog enni 4 táblát, és utána is úgy fogja gondolni, hogy hát még majdnem is nagyon ettem édességet. Szóval nyilván ez akkor az optikán is különbséget fog okozni. Szóval azt hiszem, hogy itt nem a látvány, vagy szóval hogy a látvány az a bűnöknél általában nagyon félrevezető, hogy ha kívülről úgy véljük, hogy a másik valami rosszat tesz, az azért nagyon be tud vinni minket a málnásba. Gondolhatunk itt akár ilyen televíziós sorozatokra, ahol mindig beleépítenek olyan karaktereket, akiről az elején azt gondoljuk, hogy jó, aztán kiderül, hogy rossz, vagy azt gondoljuk, hogy rossz, aztán kiderül, hogy jó, és hát nyilván az élet a legjobb forgatókönyvíró, tehát ezek a forgatókönyvírók is csak abból tudnak meríteni, ami a valóságnak a része. Így vagyunk azért a bűnökkel is, hogy azért ez a ne ítélj, mert megítéltetsz, és hogy ki vagyok én, hogy ítéljek, ezek meghatározó és iránymutató mondatok, amik nem véletlenül születtek.
Ha tartunk egy alapos önvizsgálatot, és úgy találjuk magunkban, hogy hát azért van olyan, amiben torkosok vagyunk, nem feltétlenül mondjuk étel-ital, de így a 21. században, amikor rengeteg lehetőségünk van egyéb módon túlzóan valamit használatba venni, legyen az egy bevásárlás, legyen az egy tényleg média használat, vagy bármi egyéb, és azt gondoljuk, hogy hát ebből jóval kevesebb lenne az, amikor az egészséges. Hogyan kezdjünk el a leépítésnek?
Az ilyen típusú túlfogyasztásaink leépítésére a legjobb a puding próbája az evés, és itt ennek pont az inverze, mert itt meg majd a nem evés, tehát én ebben tudok leginkább hinni, hogy megérteni, megismerni, hogy mi mentén születnek ezek a funkciók, tehát milyen funkcióval bír az, hogy a telefonunkat még a WC-n is elővesszük, meg a piros lámpánál, vagy hogy a legnagyobb gondom már reggel az, hogy mit fogok enni ebédre, pedig még a reggelimet sem ettem meg ehhez hasonlók. ennek egy igazán hatékony és szélsőséges útja az, hogyha döntést hozok radikálisan, ezzel szembe menően. Gondolhatunk itt akár olyanra, hogy eldöntöm, hogy mondjuk egy hónapig nem használom az adott szociális média felületet, döntést hozunk, hogy egy hónapig, vagy valamennyi ideig, most ugye itt van a nagybőjt, törekszünk arra, hogy tényleg csak háromszor együnk egy nap, tehát ne nassoljunk akár egyszer se, vagy azt mondjuk, hogy bizonyos kiemelt napokon még szűkebbre vonjuk, hogy vannak sokan, akik azt mondják, hogy akkor mondjuk, nem tudom, péntekenként csak kenyér meg víz. Abból bármennyit, meg bármikor, de ezt megfigyelem magamon, és azt mondom, hogy megfigyelem magamon, akkor a pszichológia irányából közelítek, ugyanis a pszichológia lesz az, aki majd arra bátorít ebben a kitett próba helyzetben, hogy és akkor figyeljük meg, hogy ez mit vált ki belőlünk. Tehát mikor a legnagyobb a vágy, mikor a legnehezebb ennek ellenállni, mikor érezzük úgy, hogy hú, hát ez most nem is volt olyan nehéz, ezáltal az önismeretünkhöz nagyon sokat nyerve. Hogyha a teológia irányából közelítem meg, akkor ugye emlékeztetem magamat arra, hogy királyi papság, szent nemzet vagyunk, és hogy a papságunk az a mentén válik kézzelfoghatóvá, hogy áldozatot mutathatunk be, és ez az Istennek kedves, és ez pedig a felajánlásokban jelentkezik meg, tehát felajánlhatjuk mindazt a lemondást, amit teszünk, akár éppen azzal a kéréssel egybekötve, hogy felajánlom azért, hogy a hitem nőjön, vagy hogy ettől hosszú távon távolságot tudjak venni, vagy éppen valami egészen másért, vagy más személyért, de itt is megjelenik nem is csak egy puszta bátorítás arra, hogy böjtöljünk, vagy mondjunk le, hanem egészen konkrétan az életfeladatunk kapcsolódik ehhez, hogy mutassunk be áldozatot a királyi papságunknál fogva, amit hát érdemes megpróbálni követni. És hát ezen kívül is azért számtalan olyan szentírási idézet juthat eszünkbe, ahol arra emlékeztetnek bennünket a szentírók, hogy imádság és böjt az, ami az Isten kapcsolatunkat tisztítja és erősíti.
És még záró gondolatként ehhez annyit hadd tegyek hozzá a magam részéről, hogy mindezt úgy tenni, hogy bizony előfordul, hogy nem a 40 nap minden egyes napján sikerül ezt megtenni. Bizony van az úgy, hogy egy-egy nap elbotol az ember. Azt hiszem, hogy azokat a strigulákat érdemes gyűjteni, ahányszor ez az áldozat megszületett, és az hozzánk tesz, és nem elcsüggedni, és nem feladni, amikor megtörtént az az egy, vagy az a kettő az alatt a 40 nap alatt, amikor ez nem. Tehát, hogy ezt úgy vizsgáljuk, hogy építsen minket mindenféleképpen, és ne a kedvünket vegye el, hogy volt egy-két esetleg kivétel.
Mindenképpen igen, én is azt gondolom, hogy itt a kitartás lesz a fontos, tehát hogy nem egyszerre nagyot letenni, hanem vállaljunk akkorát, amekkorát vállalhatónak érzünk, és utána tartsunk ki benne, akár botlás ellenére is, ugye ez is egy izgalmas dolog, amit mindkét irányból megközelíthetünk, hogy ha a pszichológia irányából közelítem, akkor azt mondom, hogy a botlásban megérem a saját sikertelenségemet és az érdemtelenségemet, hogy akkor én ezt nem tudom megcsinálni. Erre a pszichológiának az a válasz, hogy akkor tessék újra próbálni. És figyeljük meg, hogy mi fog legközelebb segíteni, hogy megcsináljuk újra. Tehát mindenképpen az lesz az egyértelmű irány, hogy nem hátradörünk és pihenünk a kanapéba, hanem megpróbáljuk megtalálni, hogy mi az, ami gátol bennünket a kivitelezésben, illetve mi az, ami segíthet bennünket a jobb kivitelezésben. És ez megint csak összhangban van, azt gondolom, a teológiai iránymutatással is, ahol ugye, hogyha a gonosz irányából közelítjük meg a kísértő irányából, akkor azt látjuk, megint csak nagy szentek különböző elmérkedéseiben, hogy a gonosz azért szeret a jóba bújt, ilyen álcázott valóságként megjelenni, és hogy milyen szépen tud minket akár a nagybőjtben a gonosz megvezetni, amikor elhiteti velünk, hogy ó, hát ezt én elront és érdemtelen vagyok, és hát tulajdonképpen itt a további próbálkozás az inkább csak szégyen, és az Isten attól majd elszomorodik, vagy hogy nekem ezt nem is érdemes erőltetnem, mert úgysem megy. Ugye, és akkor meg tud így fordulni ez a perspektíva, és hogyha mi ennek engedünk, és azt mondjuk, hogy ez nem fog menni, akkor a gonosz meg így összedörzsöli a tenyerét, és azt gondolja magába, hogy oké, akkor ő ezt bekajálta. Tehát itt meg érdemes résen lennünk, és a gonosznak az arcába mosolyogni, és azt mondani, hogy tegnap sikerült elbuktatnod, ez oké, de hogy játsszuk le újra, kezdjük újra ma, új nap van, és új lehetőség.
Köszönöm szépen, Csaba, a következő adásba folytatjuk.
Szintén köszönöm.
Éger Csaba pszichológussal Kerényi Kata beszélgetett. A hét főbűnről szóló műsorunk adását holnap 14:30 perckor folytatjuk. Tartsanak velünk!